Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Jó napot kívánok! A legnépesebb arab országról, a több mint 70 milliós Egyiptomról, a fáraók földjéről mindenki őriz magában valamilyen képet. És hogy ez a kép mennyire valós, az sok mindentől függ. De egyben talán mindenki egyetért. Egyiptom barátságos, és aki már járt ott, az visszavágyik, aki még nem, az pedig sóvárogva böngészi az utazási irodák kínálatát. És az utazási ajánlatok egyre kedvezőbb áron kelletik magukat, persze nem ok nélkül. Az elmúlt hónapokban aggódva figyeltük több okból is a forradalmi változásokat. Mi lesz a hagyományosan jó üzleti és kulturális kapcsolatokkal, illetve túlélik-e egyáltalán a kairói múzeum kincsei a forradalmi hevületet? A mai műsorban megkérdezem majd természetesen vendégemet arról is, hogy az egyiptomi magyar kapcsolatokat mennyire befolyásolják a változások, illetve több minden más mellett beszélünk egy nagyon izgalmas ma esti koncertről is. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Fodor Sándor, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság elnöke, egyetemi tanár. Jó napot kívánok!
Napot kívánok!
És akkor kezdjük talán azzal az aktualitással, hogy ugye Egyiptomból indult ki tulajdonképpen, vagy az elsők között volt Egyiptom, ahol megkezdődött ez az arab tavasznak nevezett, vagy jázminos forradalmak néven elhíresült felkelés hullám, forradalmi hullám Észak-Afrikában, és úgy tűnik, hogy még mindig nincsen vége. Ön hogy látja a magyar-egyiptomi kapcsolatokat, mennyiben befolyásolta, vagy befolyásolja a mai napig is, illetve milyen hosszú távra akasztja meg talán a folyamatokat ez az átalakulás?
Igen, hát ez az arab tavasz, ami ugye úgynevezett forradalmakkal járt közelkeletések több országában, Egyiptomba is, volt ott a legjelentősebb, egy érdekes jelenség, amire mi nem látjuk a végét. Tehát ők azt mondják, hogy forradalom és demokrácia, de pillanatilag még nem tudom eldönteni azt, hogy valóban itt most nagyobb demokrácia, azt mondjuk a térségben, akár Egyiptomban is, vagy pedig éppen a régi rendszerek élnek tovább új személyekkel.
Ráadásul ugye Egyiptomban egy ilyen újfajta szabadság megjelenése az komoly kockázatokkal is jár, hiszen a térség legerősebb hadserege van Egyiptomban, és hát ugye világbiztonsági szempontból, vagy a térség biztonsága szempontjából azért az nagy nyugalommal töltötte el a nyugatot is, a keletet is, és mindenkit, hogy ott erős kézben tudták tartani a hadsereget.
Igen. Itt ugye ebben a térségben kérdés mi a legfontosabb? Az úgynevezett demokrácia, ami hát egy ilyen kétes fogalom, hol van demokrácia, vagy pedig a stabilitás. Én úgy látom, hogy a stabilitás az bizonyos szempontból fontosabb, mint a demokrácia, mert például Egyiptom esetében hiába volt úgynevezett forradalom, hiába beszélnek most nagyobb szabadságról és demokráciáról, de a problémák maradtak. Mert mi a fő probléma? Egyiptom lakossága közel 90 millió, tehát közel a 90-hez, mint a 80-hoz. Ez a 90 millió ember mezőgazdaságilag egy akkora területen él, mint a Dunától, sőt még valamivel kisebb. Most ennyi embert táplálni, munkát adni, szinte hihetetlen feladat. Tehát borzasztó nehéz, úgyhogy hiába változik meg formailag a rendszer, a probléma marad. Tehát hogy lehet ennyi embernek munkát és élelmet adni, ez ott a legfontosabb. És ennek alapvetése az, hogy stabilitás legyen. Na most mi történt? Ugye ezt a furcsa forradalmat, én furcsának nevezem olyan értelemben, hogy ez tényleg a 21. századnak egy jelensége váltotta ki, a Facebook nemzedéke csinálta tulajdonképpen. Ami hihetetlen érdekes tulajdonképpen kommunikációs tudomány szempontjából is, hogy lehet a Facebooknak ekkora ereje. Na most nálunk is hihetetlen népszerű az internet, a Facebook meg a Twitter, ez kétségtelen. De Egyiptomban azt mondhatnám, hogy egy fiatal réteg, és ezek nagyon nagy számban vannak, hogy Egyiptom lakosság jelentős része az fiatal. Nagyon több százalán mennek közülük egyetemre, felsőoktatásra, intézményekbe, mert ez egyfajta levezetője a munkanélküliségnek egy bizonyos szempontból. Utána viszont nem találnak munkát. Mit tudnak csinálni? Vagy kávéházakban ücsörögnek, esetleg munkanélkül, vagy pedig a interneten ülnek. Én sok egyébként fiatalt ismerek, és náluk valóban szinte a megszállottságig szeretik az internetet és a Facebookot, ott csevegnek, és a többi. Tehát nálunk is népszerű, de azt, amit ott láttam, azt itt Magyarországon még nem tapasztaltam. Tehát ez a nemzedék, amit éppen csak egy pár százezerest éppen egész kiváltotta, egy csinálta a forradalmat, de ugyanakkor ugye a hatalmas egyébként vidéki lakosság, és még csak azok vannak többen, azok ebből semmit nem éreztek.
Igen, ugye itt akkor már megint érződik a probléma, hiszen nyilván van egy nagy törés a művelt városi fiatalok és az óriási vidéki tömegek között, de ez az internet nemzedék. Ez mennyire tudja sajátjának azt a fajta nyugati demokrácia felfogást, amit mondjuk mi is demokráciaként nevezünk, mert ugye az arab világgal kapcsolatban mindig azt szokták mondani, hogy jó, lehet, hogy itt lesz demokrácia, de ezt ők maguk se úgy gondolják, ahogy azt mi elképzeljük.
Na most nyilván ők nyitottak a világra, sok mind hallanak a világról, tudják, hogy működik a demokrácia, mik a feltételei, tehát a pártok, szabad választások és többi, de a gyakorlatban nagyon nehéz ezt megvalósítani. Úgyhogy egy példát mondjak erre, ugye most szóval lesznek választások, ezt halogatják. De tavaly össze, amikor a választások voltam, magam is tapasztaltam azt, hogy a lakosság jelentős része számára a választások azt jelentik, hogy ez egy bevételi forrás, mert például 50 fontért, amikből 2000 forintnak fel magyar pénzben árulták nagyon sokan a szegényedékben a szavazataikat. Mert úgyse tudta volna vele mit kezdeni, inkább eladták, mert azt jelenti, hogy 50 font egy komoly bevételt jelent, lehet belőle venni cukrot, teát, olajat, tehát alapvető élelmezési cikkeket. Na most a kérdés az, hogy egyébként a másik, hogy fog ez megváltozni. A demokráciát tanulni kell. Tehát ugye nem véletlen Angliában az van, ami van, másod pedig az van, ami van. Ezt tanulni kell, pontosan, mint a viccben, hogy az angol már 400 éve öntözi a füvét, és hiába öntözöm egy év óta, az én füvem még olyan szép, mint az angolnak a füve. Tehát ezt tanulni kell. Most ami probléma az, hogy a stabilitás viszont megrendült. Ezt én személyesen tapasztaltam. Májusban ott voltam Egyiptomban, és mentem ki taxival a bazár irányába, és még a város központ közelében egyszerű lövöldözést hallok. De nem törődtem vele, hát valahol lőnek. Jövünk vissza, ez egy ilyen felüljáron volt. Kiderült, hogy egy alsó utcában, ott a felüljáró alatt két nagy kereskedő társaság összecsapott, összevezte a kuncsaftokon, és fegyverekkel egymásnak estek. Most korábban ilyen nem volt, és végül órák múlva avatkozott be a hadsereg, hogy végül is ezt a incidenst megszüntesse. Tehát valahogy a rendevetett bizalom az megrendült, nagyon sokan jutottak fegyverhez, és ez nagyon nehéz kontrollálni. Tehát ez csak egy nagyon erős központi hatalommal lehet majd újra rendbe tenni. Az Egyiptomnak a fő erénye a külvilág szemében eddig az volt, hogy stabil. És ez azért is fontos, mert Egyiptomban ugye a turizmus egyik legfontosabb munkáját teremtő és bevétel növelő ágazat.
Ráadásul a turizmus az a béke iparága.
Igen. Na most a turizmus nagyon érzékeny, ahol lövöldöznek az utcán, fényes nappal, oda nem megy a turista. Tehát ha a turizmus Egyiptomban eltűnik, és most eléggé visszaszorult, akkor egy óriási csapás az országra nézve, éppen még rosszabb helyzetbe kerülnek a munkanélküliség szemben, mint korábban voltak.
Akkor térjünk vissza az indító gondolathoz. A magyar egyiptomi kapcsolatokban hogy látja, mekkora visszaesés volt tapasztalható, vagy pedig már csak azért is, mert ez egy nagyon nagy múltú kapcsolat, és nagyon régmúltra vezethető vissza, igazából itt a nehézségi erő viszi ezt a történetet, tehát ugye megvannak azok a export-import kapcsolatok, gazdasági kapcsolatok, amik eddig is voltak, azok jól működnek, tehát nem nyúlnak addig hozzá, amíg pénzt hoz.
Én szerintem a forradalmak miatt a magyar egyiptomi kapcsolatok nem estek vissza semmi tekintetben. Az elmúlt években amúgy is ez a kapcsolat nagyon jól fejlődtek, gazdasági kapcsolat nagyon jól fejlődtek. A visszaesés 90 után következett be sajnos, tehát a rendszerváltás után akkor nagyon erősen visszaesett, hiszen korábban Egyiptomban egy több száz fős magyar kolónia dolgozott, kereskedők, vállalatok voltak ott képviselve. Egyiptomban olyan alapvető magyar cikkek forogtak a köztudatban, mint például az egyiptomi vonat, amit magarinak, magyarnak hívtak, amit magyarok szállítottak oda, van számított Egyiptomba. Tehát ezek jelentették, hogy eltűntek ezek a kapcsolatok, akkor jött egy visszaesés. Most ezt nem látok, tehát a kultúrás kapcsolatok is erőteljesen fejlődnek, hála az egyiptomi nagykövetség és nagykövetőnek a tevékenységének, úgyhogy én abban nem látok visszaesést, illetve nem is lesz, persze nem látjuk még, hogy mikor olyan visszaépített ilyen a stabilitás, de pillanatilag én úgy látom, gazdasági és különösen kultúrás téren nem volt semmi visszaesés.
Ejtsünk néhány szót a Magyar-Egyiptomi Baráti Társaságról. A Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság mikor alakult és milyen célra?
Baráttárság 1995-ben alakult, sok más társaság is alakult ebben az időben. A célja az volt, hogy a nagy közösség számára lehetőséget nyújtson arra, hogy Egyiptomról információkat szerezzen, kulturális, tudományos, gazdasági tekintetben. A társadalom minden hónapban van egy előadása, minden hónap utolsó hétfőn 5 órakor a Nemzetek Házában, legkülönbözőbb témákról, amelyek lehetnek modern témák, tehát a modern politikai helyzettel kapcsolatosak, lehetnek az ókori Egyiptommal kapcsolatos témák, lehetnek gazdasági jellegűek, és nem csak muszlim szempontból nézzük azt, ezt a világot, Egyiptom nagyon sok keresztény is van, tehát a koptak is szerepelnek a műsorunkon. Előadások mellett rendszeresen hirdetünk versenyeket, irodalmi pályázatokat, gyerekeknek rajzpályázatot, tehát van egy ilyen aktív kapcsolata a nagy közönséggel, a társadalomnak van egy weblapja, ahol utána lehet nézni a programoknak, és minden héten a Terézvárosi Kontakt közösségi rádióban van egy egyórás műsorunk, péntek délután 3-tól 4-ig, ami főleg az ókori Egyiptommal foglalkozik, történeti, irodalmi, művészeti és vallási szempontból.
Mondtad, 95-ben alakultak, ez azt jelenti, hogy akkor érezték leginkább szükségét annak, hogy a korábban erős, de megkopott, meggyengült kapcsolatokat újraépítsék, és ez volt az oka annak, hogy akkoriban így szezonja volt a baráti társaságok alakulásának?
Hát, azt minden szempont közre játszott. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy az elmúlt évtizedekben Egyiptom nagyon jó magyar kapcsolataink voltak. Sok ember élt Egyiptomban, kereskedőként, diplomataként, kutatóként. Most ezek hazajöttek, ez érezték a szükséget annak, hogy valahogy megőrizzük kapcsolatot Egyiptomban, mint egy másik anyaországgal, üljünk össze, beszéljünk erről a világról, ami nagyon érdekes és szép világ, vonz bennünket. Ez egy fontos tényező volt abban, hogy akkor alakult meg a társaság.
Ennek a társaságnak gondolom van egy egyiptomi lába is, tehát egy egyiptomi magyar baráti társaság. Igen. Egyszerre jöttek létre, vagy ki volt a kezdeményező ebben a történetben?
A egyiptomi magyar baráti társaság korábban jött létre, tehát korábban létezett. Most tudni kell ezt, hogy nagyon jó oktatási kapcsolataink voltunk Egyiptomban. Tehát Egyiptomból az elmúlt évtizedekben 5-600 fő végzett Magyarországon és szerzett felsőfokú képesítést. Főleg általában ugye a természettudományokban, vagy pedig a műszaki tudományokban. Ezek az emberek Egyiptomban hazatértek után vezető pozícióba kerültek egyetemi tanárokként, minisztériumi főtisztviselőként. Legbeségett a vágy, hogy megőrizzék a kapcsolatot Magyarországgal, tehát ők megalapították a munkatársaságát már korábban, ők is időnként összejönnek, tehát van egyfajta együttműködés a két társaság között. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, mert ugye hivatalos kapcsolat mindig egy bizonyos felső szinten mozognak, de a lényegi kapcsolat az, ami nem tud változtatni semmilyen politikai esemény változás, amikor az emberek is kapcsolódnak egymással. Tehát ezért nagyon jó, hogy az egyéb nagykövetség ezt kitűnően műveli, ezt a népi diplomáciát, támogatja mi tevékenységünket, rendszeresen szervez kutatásprogramokat, egyiptomi együtteseket így Magyarországra, vagy művészeket, kiállításokat, mert ez tartja az emberek tudatát, Egyiptom létezik, közel van hozzánk, ott van egy érdekes kultúra, élnek barátságos vendégszeretett emberek, ahol érdemes elmenni, érdemes őket megismerni, és ha a társaság ehhez hozzá tud járulni kismértékben is, akkor azt hiszem már nem hiába jöttünk létre.
Ha már itt kultúráról beszéltünk, mindenképpen szót kell majd ejtenünk egy kulturális eseményről, ami most lesz, és azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas esemény lesz, már csak az előadók személye miatt is, de még mielőtt rátérnénk erre, én azt gondolom, hogy professzor úr másik kalapja, vagy talán a fő kalapja, vagy a core business, ha lehet ezt mondani, az az arab tanszék és az egyetem. Mennyire népszerű az arab tanszék, mennyire keresik a fiatalok, mennyire látják a jövőt ebbe az irányba?
Láttam, hogy elmúlt évben megnőtt a tanszéket, az arab nyelvnek a népszerűsége a fiatalság körében. Mikor én volt egyetemist 60-as években, akkor 5 évfolyamon voltunk 10-12-en körülbelül. Tehát évfolyamonként 2-3-an általában. Az elmúlt néhány évben viszont a jelentkező száma az 40 körüli, és általában a fölvettek száma 30 körülre tehető, ennek általában fele megmaradt, tehát most azt mondhatom, hogy pillanatilag a hallgatóink száma az eléri a 100-at, van még több is. Ami hát összehasonlítva a korábbi évekhez, egy óriási fejlődés.
És arról tud valamit, hogy miért jelentkeznek ennyien, vagy egyáltalán az oda jelentkezők miért keresik ezt a szakot? A kultúra iránti érdeklődés, tehát ilyen klasszikus bölcsész érdeklődés, vagy pedig az, hogy az üzletben egyre fontosabbá válik végre újra Magyarországon is az arab világ, ez csapódik le az érdeklődésben.
Azt mondhatom, hogy nem okvetlen azért valaki egy bizonyos szakra, bármilyen szakra is szól, mert abba akar elhelyezkedni. Lehet, hogy nem tudja például, mit akar csinálni, szeretne egy egyetemi diplomát, után pedig meg meglátja. Most ilyen szempontból a bölcsészakok szerint nagyon szerencsések, mert én úgy látom, hogy a bölcsészakon végeztek, tehát bármilyen szakon, nem okvetlen helyezkednek el tanárnak, vagy a szűkenben vett szakmájukon, hanem a világba elmennek bárhova, és mivel értelmes emberek általában megtanulják azt, amit még tudniuk kell, és el tudnak helyezkedni. De a 90 év elején történt, hogy akkor éppen DK-helyettes voltam, és bejött hozzám egy úr, egy üzletember, egy nagy európai cégnek képviselő, és azt mondta neki, ő szeretne 10 bölcsészt. És mondta neki, de uram, hát ezek nem értenek üzlethez. Szóval ne törődjek vele, ő kiválaszt 10 értelmes embert, nem számít, hogy milyen a háttértudása, elég értelmes, és mi betanítjuk arra, ami nekünk kell. És ez a szemlet azt elterjedt, ma is így van, tehát az arab szakosok is úgy látom, hogy a legkülönbözőbb területek helyezkednek el, nem okvetlen arab kapcsolatokkal foglalkoznak, de a többség megállja a helyét, mert értelmes, és azért a bölcsészkarban sok mindent lehet tanulni, tehát egy világlátást más emberekkel, vagy más kultúrákkal való foglalkozást, beléjezést másokba, és azt a mai világban, ahol annyira globalizálódott minden, legfontosabb dolog ez, és talán még fontosabb, mint egy szűkebb értelembe vett szakterületnek a jó tudás. Az is fontos persze, de a bölcsész az ugye olyan, hogy mindenre jó, vagy semmire úgy veszük. De aki értelmes, az megtalálja helyét, és én úgy látom, hogy a bölcsészek többsége az értelmes, és azt mondhatnám, hogy sikeresen működnek a egyetem elvégzése után is, a legkülönbözőbb munkaterületeken.
Azt hiszem, hogy ez egy jó végszó arra, hogy kultúráról essen szó, és ha már itt az imént beszélgettünk az egyiptomi magyar kulturális kapcsolatokról, ma este lesz egy nagy koncert a Szima csarnokban, és a műsor az igazán könnyen emészthető, tényleg a legnépszerűbb opera részletekkel lesz tele a program, de azt gondolom, hogy az előadók, a zenészek talán még inkább érdeklődésre tarthatnak számot.
A zenekarnak neve az, hogy Fény és Remény. Nem értem ez a névválasztást, mondjuk a zenekar tagjai azok vak lányok, tehát vak hölgyek, akik egy nagy zenekart alakító, egy kamara zenekar, de 38 tagból áll, és minden hangszer képviselve van a zenekarban. Ha most úgy tudom, hogy a világ egyedül álló, hogy egy zenekar csak vak lányokból álljon, akik ilyen magas szinten művelik azt a mesterséget, amit ők választottak maguknak. Tehát, mint a programban látszik, itt nagyon széles a skálájuk, tehát játszanak klasszikus zenét, de lesz benne keleti zene is, tehát olyan valami, ami mindenki számára egy élvezetes eseményt tud nyújtani. Na most ez a zenekar, ez az úgynevezett Fény és Remény társaságnak a zenekara. Ez a társaságot 1954-ben alapított egy hölgy, dr. Istiglán Rádi, azzal a céllal, hogy a vak lányoknak nyújtson tanulási lehetőséget, munkalehetőséget, mert foglalkoznak a lányok kutatásával, bennlakásos alapon és ingyenesen, több egészen az óvodától kezdve egészen a felsőoktatásig, és emellett van zenei tevékenység. 61-ben alapították ezt a zenekart, és először 15 tagból állt, de utána fokozatosan felfejlődött, jelenleg ugye 38 tagból áll, és úgy tudom, hogy 88-tól kezdődően járják a világot. A világ 5 kontinensén jártak már, számos országban, Európában, Amerikában, Afrikában, Ázsiában. Óriási sikerrel működtek mindenütt, mert ez tényleg egész egyedülálló, hogy hogy lehet valakit megtanulni úgy zenélni csoportosan, hogy kottát bráírása tudják olvasni, de nyilvánvalóan zenélés közben ez nem lehet, amikor hangverseny, azt nem tudják csinálni. Tehát mindent fejből kell megtanulniuk. Ráadásul ugye ez a zenekar sok tagból áll, ahol van karmester is, de hát ott nem lehet hagyatkozni arra, hogy a karmester úr éppen a pálcájában mit mutat. Tehát ez is egy külön dolog, hogy ezt hogy tudják csinálni. Tehát ez egy óriási teljesítmény, ami világ minden részén elismerést adott, neves közönségek előtt léptek fel, uralkodók, kormányfők előtt, de kiváló zenészek is meglátogatták őket, egyebek között egyszer látogatták őket náluk Yehudi Menuhin is, és magasztos szavakkal beszélt a teljesítményükről. Tehát úgy látszik, tényleg van valami csoda ebben a zenekarban, ami ennyire megfogja a világ közvéleményét, és ennyire értékelhető élményt tud nyújtani a nézőközönség számára is, a hallgatóság számára is.
Mennyire szabadon látogatható ez a koncert? Tehát ha most valaki meghallgatta itt ezt a műsort, akkor utána elmegy a Szima csarnokba, vehet rá jegyet?
Ingyenes a belépés, szerintem minden további nélkül beengedik és szívesen fogadják, tehát mindenkit örömmel és szívesen látom, mert érdemes ezt az élményt közkincsé tenni, amit a zenekarnak a meghallgatása nyújt.
Ez a mai koncert egy nagy turné része, vagy pedig kifejezetten a magyar közönségnek szánták?
A zenekar egy közép-európai túrán vesz részt, aminek keretében ellátogatnak Ausztriába, Magyarországra, Csehországba, Szlovákiába és Szlovéniába. Utána mennek haza, tehát egy közép-európai turné, ami zenekar életében ugye nem egy szokatlan dolog, hiszen rendszeresen járják a világot, tehát most szerencsések vagyunk, hogy mi is itt üdvözölhetjük őket és élvezhetjük játékokat Magyarországon.
Professzor úr, hallotta már őket?
Még nem, én sem. Ma este nagy kíváncsisággal várom, hogy mi lesz.
Azt hiszem, hogy ennél különlegesebb programot nem is ajánlhattunk volna, tehát a Szima csarnokban ma este 7 órakor fellép a Fény és Remény egyiptomi vakhölgyekből álló zenekar, és hát az igazán népszerű opera áriák és a különleges keleti zene mellett azt hiszem, hogy az is emeli majd az est izgalmát, érdekességét, hogy megláthatjuk, hogy hogyan vezényli a karmester a vakzenészeket, és egyáltalán hogyan áll össze a produkció. Az időnk a sajnos elfogyott, én nagyon köszönöm Fodor Sándornak, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság elnökének, egyetemi tanárnak, hogy vendégünk volt, tegye máskor is.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót, nem sokára a hírek következnek, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Lakatos László.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.